Sportcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Jó leső érzéssel tölt el, amikor egy-egy találkozás alkalmával bensőséges hangulat alakul ki körülöttem. Nem föltétlenül tudom megmagyarázni, hogy ez pontosan minek a függvénye, de érzem azt, hogy a szavak mellett egy-egy kedves pillantás, az egymásra figyelés és a másik ember tisztelete is sokat segíthet. Ilyenkor szinte repül az idő, és közben kedvünkre utazgatunk egy életút meghatározó eseményei között. Ezúttal egy ízig-vérig úri emberrel ültem lebeszélgetni, aki tudását és tapasztalatait szeretett szülővárosa Kolozsvárjavára kamatoztatta, és akinek minden esetben fontos volt a közösség, azok az emberek, akikkel összehozta a sors. Urai Zoltán biológust, radiológust, vívót, a biológia tudományok doktorát, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját Fürdő utcai otthonában látogattam meg szeptember 22-én, egy nappal a 94. születésnapja előtt. Mára ezt a jó találkozást ajánlom önöknek, tartsanak velünk! Hihetetlenül szerencsés voltam, hogy olyan emberekkel találkoztam az életben, akik megfogták a kezemet, vittek és közben jó tanácsokkal láttak el. Nagyon sokat köszönhetek úgy a vívóknak, az idősebbeknek is, mint a szakmai kollégáimnak, ők is remek emberek voltak, vallja Urai Zoltán. Élete talán legszebb éveinek azokat tekinti, amelyeket a kolozsvári onkológia munkatársaként töltött, egy olyan professzor, Jonki Rikuce mellett, aki szakmájának egyik legjobbja volt. Beszélgető társam örömmel idézi fel azt is, hogy Holán Tiborral és idősebb Szántai Jánossal ott bábáskodhatott a sugárbiológia születésénél is. Öreg sugárbiológusnak mondja magát, aki közben sok fiatalt segített és tanított. Szép élete volt, nincs oka panaszkodni semmire, ugyanakkor a sportban is sikerült kimagaslót nyújtania. Fiatal korában, 1950 és 1957 között a román vívó válogatottnak volt a tagja, 1954-ben pedig megszerezte Románia első két világbajnoksági érmét egyéniben és csapatban egyaránt. Kedvenc száma a tőrvívás volt. Gurád Béla és Habala Péter Pál neve is gyakran szóba kerül, miközben a kolozsvári vívás múltjáról szóló könyveket, újságcikkeket nézegetjük, és az is, hogy lelkileg most is ott van az Erdélyi Múzeum Egyesület mellett, amelynek alapító és tiszteletbeli tagja, korábban a természettudományi szakosztálynak az elnöke is volt. Persze a kor az kor, nincs amit csinálni, fűzi hozzá, és közben egy újabb történetet mesél a rá jellemző barátságos stílusban. Minden, ami megjelent 1947-től, 95 újságcikk itt van. Ezekkel a szavakkal ajánlja Urai Zoltán az egyik gyűjteményét, és kiderül, hogy ezt a jó szokását, a gyűjtögetést, rendszerezést kollégájának és jó barátjának, Kökösi Mihálynak köszönheti, aki az ifjúsági világbajnokság után arra biztatta, hogy vágja ki és ragassza be egy mappába mindazt, ami megjelenik az újságban. Ezek is sokat segítettek a könyvek írása során, mondja. Egy másik gyűjteményben pedig 50 újságcikket őriz, kiegészítésekkel, beragasztásokkal is ellátva. Nézegetjük, és közben elidőzünk egy 1956-os felvételnél, amelyen egy 6-szoros olimpiai és 13-szoros világbajnok olasz tőr és párbajtőr vívó is látható. 13 olimpiai érmével ő a legeredményesebb olimpikon vívó, és aranyérmei számát tekintve is csak Gerevics alatt Aladár előzi meg 7 olimpiai elsőséggel. Urai Zoltánt hallják.
Mangiarottinak hívták, én mellette, ez pedig kétszeres világbajnok, J.I. a neve. Ekkor az ember formában volt, tudod, és 30 év után lassan kezdődik a leépülés. kevesebb a gyorsaság, a reflexek nem olyanok már, mint 25 éves korodban, és lassan-lassan az eredmények az aranytól mennek a döntőig, a döntőből a seletezőig, ez a helyzet.
De ennek ellenére most azt látom, hogy egy fes úri ember ül itt velem szembe igazából.
Hát sajnos az az igazság, hogy eltelt az idő, akármennyire tornázom, minden nap súlyozok, stb. De most már ezzel kezdtek foglalkozni, hogy az öregségnek a biokémiája, a molekuláris biológiája, ezzel szórakozom. Majd egy jó dolgozatot csinálok belőle.
Maradjunk ennél a lehetőségnél, hogy akkor az ember továbbra is kutatja most éppen azt, ami vele is kapcsolatos, ami ugye?
Is kapcsolatos. Pontosan ez van. Hát én sugárbiológiával foglalkoztam, és új anyagokat is felfedeztem, hogy védenek a sugárzás káros hatásai ellen. Az egész karrieremnek ez volt a háttere, ugye jó pár anyagot felfedeztem, és anyagoknak a sugárvédő hatását felfedeztem, amit használtunk az onkológián, és használ az egész világ, tudod? Óriási szerencsém volt, hogy egy olyan periódusban dolgoztam, és voltam a csúcson, amikor ez a terület elindult. Remek helyen dolgoztam. Egy pár ilyen nyilatkozatomban azt mondtam, hogy óriási szerencsém volt úgy a vívásban, mint a szakmában. Olyan edzőkhez kerültem a vívásban. Csipler Sándor a neve, a Szatmári Vívóiskolának volt az edzője, és ő lett az országos válogatottnak az edzője. És persze Sanyi bácsi magyar lévén Kolozsvárhoz szívből kötődött, a kezébe vett, és a Helsinki olimpiától elkezdve, egészen addig, ameddig a román válogatottnál vívtam, vele dolgoztam. Úgyhogy neki rengeteget köszönhetek. Sanyi bácsi Párizsban tanult, lett vívómester, és hogy milyen vívómester volt, mutatja az, hogy a szatmári vívók rengeteg, pontosan le van írva, pont én felülvizsgáltam a Szatmári Vívás Története című könyvet, hát 10 világbajnokuk volt, és rengeteg válogatott jött Szatmáról.
És hát Kolozsvár is jól állt igazából azokban az években.
Persze, hát a kolozsvári vívás is jól állt. Szintén egy idősebb katonatiszt, aki a II. Világháború után itt Kolozsváron vívóedző lett, Senkernek hívták, és a Piári gimnáziumban tornatanár volt, miután leszerelt. Tehát katonai vívómester volt. Egy remek ember volt. Ez a két remek ember, ez nevelt fel engem, és ezeknek köszönhetem az eredményeimet. Az emléküket megőrizzük, sőt, bemutatom neked itt a könyveket, amelyeket írtunk a kolozsvári sport történetéről.
Tehát az első, a kolozsvári vívás képes története.
Igen, ez az első könyvünk, a kolozsvári vívás képes története. Ebben benne van a kezdetektől, első kolozsvári vívómestertől kezdve, egészen 1919-ig minden benne van. Ez az első könyvünk, ami megjelent. ...1818-ban kezdődött a vívás. Egy Biasini nevezetű olasz vívómester jött Kolozsvárra, és ő indította el a kolozsvári vívást. És utána aztán jöttek a többi vívómesterek, azoknak az életét és az eredményeket, amiket elértek a kolozsvári vívók. Írtuk le a kolozsvári vívás képes története 1818-1976-os kötetünkben. Örventünk, mikor ez megjelent, elég nagy sikere volt Kolozsváron, de nem volt elég, mert megjelentek más könyvek is, Bukarestben, stb. És nem voltunk megelégedve vele. Tudod, olyan dolgokat kihagytak, amit nem lett volna szabad kihagyni, vagy rosszul magyarázták. Többek között, hogy Bukarestben XY férfinő hozták el az első érmeket Romániának, közben mikolozsváriak voltunk azok, akik az első érmeket elhozták. A legelső román érmet én hoztam el Budapesten a főiskolás világbajnokságon, tör egyéniben, harmadik lettem, tehát ez volt Románia első világbajnoksági érme. A másodikat dettó, én, de nem egyedül, hanem a karcsapattal, de a legtöbb győzelmem nekem volt. Tehát az első két érem 54-ben Kolozsvár. Utánam 56-ban Orbán Olgi, aki szintén Schenkernek a tanítványa volt, ő az olimpián, a Melbourne-i olimpián második lett. Tehát ez a harmadik román érem Kolozsvár. Negyedik román érem Gurát Béla a Szovjetunióban, Leningrádban megnyerte a világbajnokságot párbajtőr egyénibe. Tehát megint Kolozsvár, és a legutolsó bajnokságot pedig egy kardozó nyerte meg, aki kolozsvári tanítvány volt, Bukarestben ment, és az Ármátának a hadseregnek vívott. Tehát az első négy érem, illetve öt érem Kolozsvár. A szatmáriak szintén, Csiplerrel beszéltem az előbb, szintén a szatmári vívó körülbelül 10-14 országos bajnokságot nyertek meg. Na mostan ezeket is szerettük volna tisztázni, és megírtuk a második könyvünket, a kolozsvári vívás története. Na, ezek belagasztottam. Ez a nagyok után Habala lett Kolozsváron a vívómester. A sors úgy hozta, hogy miután befejeztem az egyetemet, 3 évig vívómesterkedtem. Magyarországon volt egy vívómester kurzusunk, egy pár hónapos, azt elvégeztem, és a Dinamónál lettem vívómester, fiatalokat tanítottam. Hát Habalával kezdtük, akkor kicsi fiú volt, 13-14 éves, aztán elvégezte Bukarestben a testnevelési főiskolát, és azóta is Kolozsváron, most is Kolozsváron tanít, ő vezeti most a kolozsvári vívást.
Ez a kép pedig be van ragasztva a második kötetbe. Jól látom, hogy 2020-ban készült ez a közös fotó Habalával?
Hát igen. Ezt tudod, mikor volt a könyvnek a bemutatóján? Tehát ezek nem tartoznak oda. Ez mikor az olimpiára mentünk, 52-be, ez mikor bemutattuk a könyvet, és szintén a könyvbemutatón volt ez.
Ezek ilyen emlékek igazából, amelyek...
De fantasztikus, szép emlékek. Miután megvolt ez a két könyv, akkor gondoltuk, hogy még van képanyagunk, és kihoztuk ezt az utolsó könyvünket, ez 19-ben volt, ez a kolozsvári vívósport története képekben. Itt van Habala, Habalának a születésnapjára, a 75. születésnapjának a tiszteletére hoztuk ki, rengeteg fényképpel. Csak fényképek vannak itt. Ezek a régi vívómesterek, itt van a 30-as évek vívói, utána jövünk mi, utána Gurát Béla megint egy olyan ember volt, aki rengeteget tett a kolozsvári vívásért. Ő is, mint én, kint volt a Helsinki olimpián, középdöntős lett, tehát azt jelenti, hogy a legjobb 20-ba benne van a világon. Nagyon tehetséges ember volt, utána vívómester lett, és az ő fia, ifjú Gurát Béla, aki világbajnok lett párbajtőrben, azt hiszem 70-ben. Na, ez az én főiskolás világbajnoksági szereplésem, Gyurica és Szőcs Magyarországról. Sajnos már nincsenek életben.
Azt lehet mondani, hogy ezek az anyagok, amelyek bekerültek ezekbe a könyvekbe, gyakorlatilag öntől is nagyban származnak, ugye?
Persze, persze. Én, Gurát Béla, én és Habala feltétlenül pontot akartunk tenni az igazságra. Tehát egy olyan könyvet megírni, ahol nincs hiba, és nincs mellébeszélés. Ki, amit elért, annak itt van az eredménye. Ezt szerettük volna megcsinálni, és meg is csináltuk. Összeálltunk Habala, Gurát, én, még egy pár régi vívó, akik segítettek, és kihoztuk ezt a 3 könyvet. De a 3 könyv mellett ide félretettem Itt vagyok. Egy születésnapom. Az eme szépen megemlékezett róla, azt hiszem a 90. És szakkönyvek, albumok, tudományos és újságcikkek a kolozsvári vívósportról.
Itt elég sok könyvnél a Kieni András, Kieni Péter nevét is látjuk.
Igen.
És vannak itt még fiatalabbak, Kovács Hont Imre, Sallai András,
igen,
Loránd.
Igen, hát ők rövid ideig segítettek nekünk, aztán Kolozsvárról elmentek, kedves, jó fiúk voltak, de a legfontosabb és a legértékesebb munkatársunk Kieni András volt, aki a doktori dolgozatában a kolozsvári sportot dolgozta fel, ezen belül komolyan foglalkozott a vívással. Tehát neki, Andrisnak nagyon sokat köszönhetünk, ami a 1818-as évektől, mit mondjak, körülbelül 100 évig történt, és utána pedig egy nagyon érdekes dolgot tudok neked mutatni. Egész fiatal voltam, hát a 40-es években, háború után kezdtem el a vívást, a 45-46-ban, méghozzá úgy, hogy akkor indultak el a május 1-i felvonulások, és elmentem a felvonulásra, és láttam a vívókat gyönyörűen felöltözve, sisakkal, fehér ruhába, és oda mentem Gurát Bélához, ő a nagy ember, és mondtam, hogy Béla bácsi, hol lehet beiratkozni? Béla azt mondta, gyere el, fiam, a Bolyai Egyetem akkor indult, és annak a tornatermében kezdtük el a vívást. Legalább 10-15 évet vívtunk itt, úgyhogy országos bajnokságot nyertem itt a szomszédban. Kétszer voltam ifjúsági országos bajnok, 17-18 éves koromban. Törvívásban. Bírtam mind a három fegyvernemet, a kardot és a párbajtört, ez a három van a vívásban. Tör, kard, párbajtört. Mind a hármat elég jól vívtam, de a kedvenc számom, a legjobb számom a törvívás volt. Az ifjúsági válogatottban 47-ben már bekerültem, 48-49-ben országos ifjúsági bajnok voltam. És 49-ben második lettem a nagyoknál. Úgyhogy bekerültem az országos válogatottba, és 10 évig benne voltam. Hát a legnagyobb eredményem a főiskolás világbajnokság. Ez volt a román vívásnak az első világbajnoksági érme. Ott kettőt hoztunk, én hoztam egyénibe a bronzérmet, és a csapattal szintén bronzérmesek voltak, nekem volt a legtöbb győzelmem kardba is. Fantasztikus formát fogtam ki. Az ellenfelek elég kemények voltak, egy Gyuricán nevezetű magyar vívó nyerte meg a törvívást, ugyanaz a Gyurica egy évre rá a szenioroknál megnyerte a világbajnokságot. Tehát két világbajnok volt a döntőbe, Gyurica és Szűcs. A magyarok nagyon jól álltak abban az 50-es években. Nagyon jó kapcsolatunk volt a magyarokkal. Minden évben mentünk. Április 4-én volt a felszabadulási emlékverseny a magyaroknál, de azok világbajnokságok voltak. Világbajnokságok nem hivatalosak, de ott volt az elit. Meséljem el a sorsomat. Tehát az 54-es világbajnokságon volt két világbajnoksági érmem. Utána 55-ben vezették be az elektromos tört. Tehát a jelzés a Tőrhegyén olyan, mint egy csengő, tudod? És erre meghívták a világ 20 legjobb vívóját. Kvázi legjobb vívóját. Romániából két lány és két fiút hívtak meg. Mondom, 20-an voltunk, és egy felejthetetlen emlék volt számomra, és marad is, hogy a világ 20 talán legjobb vívóját hívták meg, tudod? Hát úgy is nyerte meg a francia vívó, Doriolának hívták, Christian Doriola, szuper vívó volt, többszörös olimpiai és világbajnok, ő nyerte meg a budapesti első bajnokságot. Én a 20-ból 16-dik lettem, de nagyon boldog voltam, hogy egyáltalán a világ 20 legjobb vívója között voltam. Ez egy jó dolog volt. Két évre rá, majdnem ugyanez a társaság találkozó szintén Budapesten, szintén a Magyarországi Felszabadulási Emlékverseny, 56 tavaszán, ahol szintén döntős voltam, és ez volt életem egyik legszebb versenye. Ezonnan van ez a kép, ez Eduardo Mangiarotti, a világ talán legnagyobb vívója. Többszörös olimpiai bajnok törbe és párbajtörbe. Hihetetlen. Ez vagyok én, ez Jay, egy angliai vívó, ő is kétszeres világbajnok. Hát ez nem sorrend, hanem amikor kihúzták a döntőbe. Döntőbe 9-en voltunk, mind világbajnokok, és én ebben a döntőben 8-dik lettem.
Ez volt 25 éves korában, valami ilyesmi?
Ez 56-ban volt, igen. Pontosan, jól számoltad.
Igen, és akkor úgy nagyjából az az időszak volt, gondolom, amikor már...
Az 50-es évek voltak, tudod, akkor otthon voltam, jól vívtam, Sanyi bácsi Csipler Sándornak nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Hihetetlenül komolyan foglalkozott velem. Sokszor már nem bírtam tovább, fulladtam meg, mondtam, Sanyi bácsi, nem bírom tovább. Világbajnokot csinálok belőled, világbajnok volt. Na, tovább kellett kínlódni, de meg volt az eredménye, tudod? Tehát bekerültél a világ első 20 emberek közé. Aztán ment tovább az élet, befejeztem az egyetemet, és meggondoltam nagyon, hogy mit csináljak. Hívtak fel Bukarestbe a katonasághoz. Adtak volna lakást, jó fizetés, mindent, de lassan-lassan közeledtem a 30 fele, és éreztem, hogy nem megy úgy, mint 24 éves koromban. Elhatároztam, hogy az első alkalommal, ahogy egy lehetőség nyílik, abba hagyom a vívást, és a szakmámban próbálok dolgozni. Amilyen szerencsés voltam a vívásban, olyan szerencsés voltam a szakmámban. Egy volt vívó, Holland Tibor, nem volt nagy vívó, de vívót járt vívni, és ismert engem is. Orvos lett, és elküldték egy évre Párizsba megtanulni egy új szakmát, a nukleáris orvosgyógyászatot. Ő hazajött, és egyelőre az IMEF-nél kapott két laboratóriumot, hogy elkezdje a nukleáris orvosgyógyászat felépítését Kolozsváron. Bukarestben volt, és Kolozsváron volt, ez a 1959-es, 60-as évek voltak. Két évig, miután elvégeztem az egyetemet, kerestem szakmában állást, de nem nagyon találtam eddig. Egy orvosnak a kislányát tanítottam vívni, és elpanaszoltam neki, hogy szeretnék dolgozni a szakmámban. Elvitt Holland Tiborhoz szépen, Holland Tibor azt mondta, hogy ismer, és felvesz, de nincsen más poszt, csak laboráns poszt. Ami benne volt az, hogy két laboratóriumot kipucolsz, és rendbe teszed. Vállaltam, mindent vállaltam, mert éreztem, hogy nem fog úgy menni, már kezdtem kimaradni a válogatottból. Jöttek a fiatalok, remek emberek, bukarestiek, szatmáriak, stb. Úgyhogy mind nehezebb és nehezebb volt megtartani a helyemet. Holán felvett, meg voltak velem elégedve, és beledobtam minden energiámat, hogy megtanuljam ezt a mesterséget. Tehát sugárbiológus lettem, Bukarestből elvégeztem egy szaktanfolyamot, biológus lettem, 10 évig dolgoztam Holland Tibornál, ott kezdtem komolyabban szakmát művelni, beiratkoztam a doktorátusra, 6 évig dolgoztam, ledoktoráltam, és akkor hívott az onkológiának a vezetője, Kirikusz a professzor, hogy látta a munkásságomat, szüksége van egy jó biológusra. Hát bocsánatot kértem a főnökömtől, hál' Istennek elengedett, azzal a feltétellel, hogy hozok magam helyett egy jó biológust, akkor végzett Imre István történésznek a fia, szintén Imre István biológus, remek biológus, felvette Imre Pistát, és én elmentem az onkológiára, ahol még 30 évet lehúztam. Közben Imre Pista is szépen ment előre, olyan szépen, hogy elment Svédországba, ott maradt, és a Karolinska Egyetemen professzor lett. Most már nyugdíjban, nemrég Imre Pista, úgyhogy nyugdíjas professzor lett az onkológia.
Szép az élet, valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, miért jó az ember? Valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, miért lesz gonoszá? Valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottam. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt. Anyám azt mondta, hogy boldog légy, de anyám azt nem mondta, miért nem a földön. Anyám nem mondta, mondd miért.
Presser Gábort hallgattuk, és most folytatjuk a beszélgetést a nemzetközi szinten ismert és elismert biológussal és olimpikon tőrvívóval, a 94 éves Urai Zoltánnal. Kapcsoljuk is össze a dolgokat, ugye volt a vívás, maga a sport, ami szórakozás, meg ami játék, ezt egy korábbi interjúban nyilatkozta, és így aztán van. Meg felismerte a saját képességeit, ezt lehet mondani, és máshol volt nagyobb szükség önre. Ez a kettői kéz a kézben járt, nem?
Te óriási lehetőséget nyújtott számomra a vívás. Az édesapám kisiparos volt, egy bútor üzeme volt, 48-ban államosították, elvették a házunkat, műhelyét, mindent, belehalt. Egyszerűen perforált a gyomra, belehalt. És ott maradtam édesanyámmal, akinek nem volt semmi mestersége, háziasszony volt, és meg kellett élni valamiből. Hála jó Istennek, hogy a vívást elég korán, tehát a 40-es évek közepén, 46-47-ben kezdtem el, és balkezes lévén jó előnyöm is volt, a vívásban nagyon nagy előny a balkéz. Mindent jobbkezes ellen tanulsz, és akkor megjelenik valaki, és mindent fordítva kell csinálják. Na, szóval egy előny, egy óriási előny. Kétszer nyertem országos bajnokságot, úgyhogy országos válogatott lettem már 16-17 éves koromban. És egyszerűen az országos válogatottak kaptak pénzt. Tehát kaptunk egy fizetést, egy jó fizetést kaptunk, amiből magamat, anyukámat, édesanyámat el tudtam tartani. Úgyhogy óriási volt az, hogy díjaztak, mint jó vívót, egyszerűen meg tudtam élni belőle. Tehát így mentem előre, bekerültem a nagyválogatottba, ott 800 lejt kaptunk havonta, ott óriási fizetés volt. És a klubtól, az egyetemi klubtól kaptunk reggelébéd vacsorát. Úgyhogy én a vívásnak köszönhetem, hogy egyáltalán ember lett belőlem. Ez az igazság. Ott volt az a szerencsétlen helyzet, hogy kisiparos volt, mindenünket elvették, és ott maradtam a mamámmal. Aztán az édesanyám kapott valami állást egy kantinban. Hála jó Istennek, elrendeztük az anyagi problémáinkat, és tényleg a vívás révén ezek az utazások is mind olyanok voltak, hogy Helsinkiben annyi pénzt kaptam, hogy azt sem tudtam, hogy mire költsem. Anyagilag egy óriási támasz volt számomra. Óriási támasz volt. Na, és aztán beláttam azt, hogy én nem akartam semmiféleképpen Bukarestbe menni, nem akartam katona lenni, kaptam volna egy rangot. Egyszer a román katonai válogatott megkért, hogy menjek el a válogatottal külföldre. A Melbourne-i olimpia előtt beöltöztettek. Egy napot nem voltam katona életemben. Azt mondja, na menj be, s vegyél egy ruhát magadnak. Bementem a öltözőbe, és kinéztem egy ilyen századosi ruhát. Jövök ki, ezek majd elájutom. Na takarodj vissza gyorsan, vegyél egy szép ruhát, de jelzések nélkül. Na hát ez volt az összes katonaságom, és hál' Istennek a vívás miatt felmentettek, mint olyan. Soldat fölinstruíré lettem, attól is megszabadultam. Tehát hívtak fel, hogy állással, mindennel, visszautasítottam, és ez egy rossz dolog volt olyan szempontból, hogy lassan a válogatottból is kezdtek kihagyni. Egyszer visszahívtak a párizsi olimpia előtt, hogy menjek be, és a főnököm Holland Tibor, aki megkönnyörült rajtam és embert csinált belőlem, azt mondta, hogy Zoli, most megtanultad ezt a mesterséget. Elmész, nekem szükségem van más emberre, mit csinálunk? Azt mondtam, főnök, itt maradok, nem megyek sehova. És lemondtam a válogatottságot, és milyen jól tettem. Édes Istenem, már ilyeneken múlik az embernek a sorsa, tudod. Jó, nagyon jó tettem, remek kollégáim voltak. Hála a jó Istennek, egyik jobb szakember volt, mint a másik. Tanítottak, pátyolgattak, igazán Szántai Jancsi, meg a többiek. Nagyon sokat tanultam tőlük. És az onkológián ugyanez volt, mert egy válogatott banda volt ott. Az a helyzet, hogy Kirikusz a professzor így csipegette a legjobb kutatókat és orvosokat. És egy ragyogó intézet volt. Később az első 10-15 év után elkezdtünk nemzetközi szimpoziumokat szervezni, és a magyar onkológiával és a német onkológiával a kapcsolatot én tartottam. Én német iskolában elemibe jártam, úgyhogy jól beszéltem német. Ez azt jelentette, hogy tartottam a kapcsolatot a magyar onkológiával, és minden évben egy szimpózión csináltunk október körül. Úgyhogy lassan egy nemzetközi komoly kutató társaságba találtam magam. De ügyesen csináltuk, mert minden évben 3, 4, 5 magyar orvos meghívtunk egy hónapra, és tőlünk is 3 vagy 4 orvos ment Budapestre. Én is több alkalommal, pláne én szerveztem, úgyhogy jobban tudtam menedzselni magamat is. És nagyon jó, olyan jó nemzetközi kapcsolataink alakultak ki Magyarországgal, hogy azt el nem tudom mondani. Na, úgyhogy életemnek talán a legszebb évei voltak ezek az onkológián. Nagyon jól megértettük egymást, összedolgoztunk, és hát körülbelül 170 tudományos dolgozatom van. Ő sikeres volt. Az a 30 évem, amit ott eltöltöttem, nagyon sikeres volt.
És közben ott volt az egésznek a középpontjában az emberre figyelés, az emberért való tevés, kutatás, mindaz, amit végeztek. Igen. Ott. Tehát az ember tisztelete is benne volt ebbe a munkába.
Abszolút benne volt. Abszolút benne volt. Sőt, többször írtak az újságok rólunk, hogy hogy viselkedünk a betegekkel, és mennyire emberileg és civilizáltan. Én inkább a kutatási részlegen voltam, tehát betegekkel dolgoztam. Radioaktív anyagokat előkészítettem, beinekcióztam nekik. Az interpretálást az maga az orvos végezte. Máskülönben én is végeztem a biológia mellett 3 év orvosit, de az egy olyan történet, még vívó voltam, elkezdtem a biológiát, 2 évet elvégeztem, akkor jött az olimpia, és az olimpia után megjelent egy illető, hogy szeretnének bízni bennem, segíteni, hogy mi jobban vívjak, és legyek a román válogatott tagja, és bármit, amire szükségem van, felajánlották, hogy segítenek. És képzeld el, azt mondtam, hogy szeretnék az orvosira menni. Rendben van. Szépen feljött velem az illető, hát egész biztos rangja volt, és az orvosi rektorával beszélt, azt mondta, 2 évet végeztem biológiából, jó lesz, a 2. évre bemegyek. Na, elvégeztem az orvosi 2. évet, 3. éven jött a főiskolai világbajnokság, egyszerűen nem bírtam. Nagyon, a 3. év borzasztó nehéz, és nem tudtam letenni a vizsgáimat. Láttam, hogy nem fog ez menni, szépen visszajöttem a biológiára, és elvégeztem a biológiát. Úgyhogy a 4 év biológia mellett van 2,5 év orvosi is. Nagyon jól fogod, de ezt a 2 nem lehetett csinálni. Nagyon nehéz volt. Biológiából elvitted a könyvet, a növénytant, állattant, ezt ott megtanultad, itt nem lehetett. Ott a belgyógyászaton ott kellett lenni, a sebészeten ott kellett lenni, ott nem lehet viccelni. Eltelt, hála jó Istennek, jó időben, jókor és jól választottam.
Most ennyi felkészüléssel és ennyi tapasztalattal, gyakorlással azt hiszem, hogy megpróbálkozhatnánk arra a kérdésre is valamiféle választ találni, hogy akkor így az ember, ahogyan éli az életét, ugye egyrészt a gének is befolyásolják, hogy hogyan alakul, másrészt az, ahogyan vigyáz magára, sportol például. És akkor ezek a dolgok így hogy jönnek egymás mellé? Most beszéljünk a jó részéről, az egészségesebb élet irányába. Igen. Menjünk.
Te, az igazság az, hogy én nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam. A vívásban remek mestereim voltak, Csipler, Senker tanárom, rengeteget tanultam tőlük, nem csak vívást, hanem életmódot. Életmódot ez a 2 ember tapasztalt volt, és nem volt akárki. Olyan szempontból, hogy kitanítottak minket, hogy mit együnk. Az étkezésre tanítottak, a pontosságra tanítottak, a tisztaságra tanítottak. Ettől a 2 embertől nem csak azt tanultam, hogy hogy vívjak tőrrel, karddal, párbajtőrrel, hanem életmódot. Reggeli, hogy kell megcsinálni a toalettet, hogy kell fürödni, hogy kell mozogni, milyen melléksportokat. Most is megvan a gyerekkoromban használt súlyom. Van 2 kiló súlyom, gyúrom ma reggel is. Ugyanezt csináltam. Ha ezeket betartod, tudod, ahogy telik az idő, annál jobban kell vigyázzál arra, hogy mennyit alszol, mennyit eszel, mit eszel, mennyit mozogsz, mert ezek mind feltételei annak, hogy elért ezt a Matuzsálemi kort, hogy nevezem annak a koromat. Miután nyugdíjba mentem, abszolút nem éreztem a koromat, 65 éves voltam. Hála jó Istennek, hogy szívesen maradtam volna, nagyon jóba voltam az igazgatóval, de hát egy évet adtak pluszba, 66 éves koromban megengedték, hogy ott maradjak. De utána jött, hál' Istennek, az EME, Erdélyi Múzeum Egyesület, annak alapító tagja lettem, és a természettudományi szakosztálynak a titkára lettem. Utána, miután a természettudományi szakosztály elnöke kora miatt átvettem, és 10 évig voltam a vezetője az EME természettudományi szakosztálynak. Azon túl pedig szintén tartottam előadásokat ott, és ezelőtt 2 évvel volt az utolsó előadásom az EME-nél. Szívvel, lélekkel mellettük vagyok, mert egy nagyon jó társaság, aki az erdélyi magyar kultúrát megőrizte, továbbfejlesztette. Most is lelkileg ott vagyok az EME-nél, de sajnos most már az a helyzet, hogy a kor az kor. Nincs mit csinálni. Most nagyon sokat dolgoznak újólag az öregedés késleltetéséért, és ezeket az anyagokat olvasgatom, majd fogok egy jó dolgozatot írni róla. Hasonlítanak, én a sugárvédő anyagokkal dolgoztam. Onnan szedtem az egészet, hogy ezekkel a budapesti sétákkal a Budapesti Sugárbiológiai Intézetbe mentem, ahol egy Várteréz nevezetű igazgató volt, aki erdélyi születésű. Mit mondjak, rengeteget segítettek. Tanítottak, könyveket adtak, és végig, hát majdnem az egész onkológiai karrierem az 40 év, azzal telt el, hogy majdnem minden évben Pesten voltam 1-2 hetet. Nem csak könyveket kaptunk tőlük, anyagokat is. Tehát mindezekre a dolgokra Kolozsváron senkinek fogalma nem volt, sugárbiológia. Mondhatni az, hogy Holán Tiborral, Szánta Jancsival szedtük össze, és indítottuk el ezt a sugárbiológiát. Úgyhogy öreg sugárbiológus vagyok, aki sok fiatalt segített és tanított. Az a helyzet, hogy enélkül az ember megmarad egy fabalgással, tudod? Nem, állandóan látod, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. A magyarok nagyon jóban voltak az osztrákokkal, ott van az Atomfizikai Intézet Bécsben, állandóan oda jártak, onnan könyveket hoztak, hazahoztam a könyvet, leszarokszoltam a könyvet, visszavittem a könyvet. Úgyhogy egy adott pillanatban a bukarestiek jártak hozzánk, hogy Zoli, kéne ez, vagy kéne az. Hála Istennek, hogy ez volt az életemben, és igazán nem panaszkodhatunk semmire. Szép volt a vívó periódusom, hála Istennek, időben észrevettem, hogy mikor kell átlépni. Sikerült az átlépés, és olyan kollégákkal kerültem össze, akik tanítottak, és jó szakembert csináltak belőlem. Na.
Temperamentumtól, vérmérséklettől, habitustól is talán-talán függ az, hogy az ember élete hogy alakul. Ön például hogy tekint vissza így akár az 50-es évekre, vagy utána mi történt? Mennyire volt egy ilyen örök mozgó például?
Nem voltam olyan örök mozgó ember, de hála jó Istennek, hogy tudtam értékelni azt, hogy mit csinálok. Lehettem volna egy jó vívómester például. Meg volt a diplomám hozzá, stb., de nem elégített ki minden embert. Szép volt, jó volt, habalát én tanítottam vívni. Úgyhogy láttam, hogy olyan nehezen mozog a gyerek, és szerintem mondom, te miért nem csinálod ezt így vagy úgy a kezedet? Fél évig tanítottam, balkezes volt. Én is balkezes vagyok. Hát miért nem mondtad először? Úgy kínlódott, hogy nem igaz. Na, aztán kezdtünk mindent előről szépen. Jó versenyző lett habalából, elvégezte a sportegyetemet Bukarestbe, és egy nagyon jó vívómester lett belőle, sőt, egyetemi tanár lett a színén. könyvet is írt a színi vívásról. De mondom, én az orvosiról álmodoztam fiatalabb koromban, félig meddig sikerült. De ha orvos lettem volna, nem hiszem, hogy el tudtam volna érni olyan eredményeket, mint az onkológián. Az volt életem legnagyobb sikere, hogy felvett Kirikusz a professzor, és hiába vagy jó kutató, hogyha nincsenek jó eszközeid, ott egy hatalmas állatház állt a rendelkezésemre. A doktori disszertációmban 15 ezer egér van, úgyhogy azokat be kellett sugarozni, kezelni, stb. De volt külön állatházunk, volt külön személyzete az állatháznak. Szóval Kolozsváron magasan a legkényelmesebb és a legjobb kutatói hely volt. Úgyhogy az életben egy szerencse is kell. Szerencse is kell. Meg kell gondolni jól, hogy mit csinálsz holnap, és meddig megy ez a jólét, ami a sportolással együtt jár. Voltak szomorú példák is, hogy nagyon tehetséges, nagyon ügyes kollégáim elkezdtek inni, miután kikerültek a válogatottból, nem kapták a helyüket. Egyik megmérgezte magát, a másik tönkretette magát az ívással, stb. Úgyhogy az embernek vigyáznia kell a lépéseire, mit csinál az életben. De úgy, ahogy mondtam, ezek a vívómesterek, főleg a Schenker tanár úr, az hihetetlenül. Példát mondok, ifjúsági országos bajnokság volt, 48 vagy 49-ben. Megnyertem az országos bajnokságot, gyönyörű kupát kaptam. Na mondom, jövök ide, de úgy időzítek, hogy már mindenki ott legyen, hogy a tanár úr megdicsérjen. És elkéstem egy pár percet. Bementem a kupával, mentem felé, azt mondja, hány óra van? Késő 5 percet. Tanár úr, megnyertem az országos bajnokságot. Erről később beszélünk. Tessék felöltözni. Ilyenkor az öreg nevelt minket keményen fogott, de nevelt minket. És megtudtam, hogy akkor nem kell ugrálni szépen, hogyha a dicsőséget akarsz, hanem szépen megvárni, amíg megdicsérnek. Rengeteg ilyen példánk van a tanár úrral, egy ragyogó ember volt, ragyogó ember volt. A lényeg az, hogy az életben azért szerencsét kell legyen. Olyan emberekkel találkozzál az életben, akik megfogják a kezedet, és vezetnek jó irányba. Ezt én is kezdtem habalában, mikor 3 évig voltam vívómester a Dinamónál, és egyszerre megszűnt, hál' Istennek. A Dinamós, akkor kerültem be Holához. Hát ez a sztori.
Ez szép élettörténet, 94 éves korra.
Így van. Na, egy nagyon-nagyon rendes, édes feleségem volt, kutató volt ő is, kémiát végzett, és az orvosi egyetem sugár egészségügyénél dolgozott. Laborvezető volt. Pejsemre elvesztettem 4 éve, agyvérzése volt, és nagyon nehezen, 3 évig kínlódott, úgyhogy nem tudott magáról. Kórházba volt. Végtelenül jól sikerült, ez is egy intelligens, kedves, meleg, igazi jó ember volt. Jó barátok voltunk.
Kedves hallgatók, Urai Zoltán biológus, radiológus, vívó, a biológia tudományok doktora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt a mai műsor vendége, akivel Fürdő utcai otthonában beszélgettem. Reménykedem abban, hogy ezt a jó hangulatot, ami találkozásunkat jellemezte, önök is átérezték, s adja Isten, hogy sokaknak adjanak erőt, lelkesedést az elhangzottak. Urai Zoltánnak egészséget és jó kedvet kívánok, meg persze erőt ahhoz is, hogy legújabb elképzeléseit is gyakorlatba ültethesse. Hálás vagyok ezért a találkozásért. Most zárásként Cserbán Marika énekel, Ferenc Zsolt vagyok, további szép napot mindenkinek! Villognak
csak az ében, s a vén szamos ezüst folyó, olyan, mint egy látomás, annyi édes szép varázs, nincs talán ennél szebb költemény. S amikor két szív együtt dobban, milyen boldogok, ilyenkor én is csak rád gondolom. Ha leszáll a városra az este, sétálj velem szerelmesen, kéz a kézben boldogan nevetve, mert minket vár szép Kolozsvár. Hoz felénk a szép, a szívünkben zsong, annyi szépet mond, s fenn az égen ragyog a vén hull. Mert minket vár szép Kolozsvár.